Nekem virítson, és hogy elvirítson. Hiszen nem azért mondom, nem mintha le akarnám rázni a nyakamról, ezért vagy amazért, Isten ments, hiszen tudják, mennyire szeretem. Hogy érte élek, és minden szívdobbanásom az övé. Ó, Istenem, dehogy akarom lerázni. Nem úgy van az, mint ahol 5-6 leány van, mert némelykor nehéz a fának a saját gyümölcse is, ha sok van. Sokszor le is törik alatt, de amikor csak egy van. Ó, Istenem, csak egyetlen egy. És attól is el kell válni. De természetrendje. Lehull egy napon valakinek az ölébe. De rettenetes. De az anya belátja, hogy így van. És megelőzi a végzetet. Előbb tépi le kebléről a gyermekét, mert ő jobban tudja megválasztani számára a kellő pillanatot, mint a sors.
És itt könyvbe lábadja Hodovska szemem.
Mert ugye a fán, a gyümölcs ott marad, míg valaki nem szakítja. Vagy amíg a csutkája elfonyad és magától esik le. De a fa semmivel se járul ehhez, mert nincsen esze. De egy anyának van esze.
Druzsba úr kikapcsolta az ezüst malacot az óraláncról, és táncoltatni kezdte az abroszon.
Maga kitűnő anya, Jahodovszka, aki mindenre gondol. Én ebben az egyben csak ugyan csodálatos. És én, ami engem illet, Jahodovszka, én, Jahodovszka, megteszem azt. Igenis megteszem azt. Hiszen ért engem. Mondtam valamit, Jahodovszka?
Semmit sem mondott lelkem, Druzsba úr.
Igenis haboztam eddig, de megteszem. Beadom a derekamat. Azaz, én magam gyűjtök arra a képre, melyet Mlinicki Pál emlegetett, hogy mint egy szent anyát gloriolával festetjük le mi törzs vendégei a névnapjára. Gloriolával, Jahodovszka, ahogy Szent Veronika van, meg Borbála, s több aféle jó asszonyok.
Jahodovszka erre elkacagta magát, mint aki érti a tréfát, és aztán, hogy a sejmaságot egy kis csintalansággal látszassék visszatorolni, ráütött a Druzsba úr kezére.
Ej, menjen! Mit akarna még velem?
De azért a legsejmesebb tekintetével simogatta meg Druzsba úr arcát, kinek szíve hangosan kezdett dobogni. Pláne mikor az özvegyes elvált asszony meg is szorította a kezét.
Hagyjanak engem. Nem érdemlem meg. Nem érdemlem meg. Bár mindig jó szívvel voltam maga iránt, Druzsba úr. Ó, ha belém látna, Druzsba úr, ha belém látna...
És most már szemérmesen lesütötte a szemeit. Druzsba úr meg elérzékenyült. Jóságos szürke szemei fölött rezegni kezdtek a pillák, valami megdicsőülésszerű édes érzés lankasztotta el, szólni is akart, de sajátságos görcsös köhögési roham jött rá, mire akaratlan kapkodással belefogódzott az abroszba, és lerántotta az abrosszal együtt a tányért is.
Na, maga szeles! Összetörte a tányéromat!
Jahodovszka! Önnek maradtak még tányérjai. Nem de? Igenis. Ön összetört valamit. Valamit, Jahodovszka. Egyszer, de nem mondom meg mikor, nem mondom meg miképp, de összetört valamit. És az csak egy példányban volt, Jahodovszka. Csak egy példányban.
Na, az ördög hozta Mlinickit éppen most. Kezet fogott a szalmaüzveggyel és Druzsbával, aztán sört kért, mire fölkelt az asszony, és dolgai után látott. Druzsba úr visszakapcsolta a malacot a láncra, Szóval az egész jelenet ott hevert most már cserepekben, mint a tányér, és mint az a bizonyos összetört valami, ami Druzsba szerint csak egy példányban volt meg. De ó, semmi az, a gondviselés leleményes. Az összetört tányérokra kigondolta a drótos tótokat, az összetört szívekre az újonnan fölfedezett homlokokat. Valami minden esetre készült a sors titkos műhelyének kicsiny zugában, valamit okvetlenül szőttek fontak a párkák, mert Druzsba úr enaptól kezdve lázas buzgalommal vette kezébe a glóriás arcképtervet, ami felette hízelgett az eszme első megpendítőjének, Mlinecki úrnak, ki is 10 forinttal kezdte meg az aláírásokat a hevenyészet gyűjtőiben. De nem ment ám a dolog könnyen. Lassan gyűlt az összeg, de mégis gyűlt, mert Druzsba úr kihúzta az embernek az utolsó garasát is. Valósággal vadászott a törzs vendégekre, s kileste a kellő pillanatot, mikor megérezte, hogy az illetőnek pénze van. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tanár úrnak rettenetes szimatja volt. Lelkiismeretes és energikus volt, aki ha egyszer valamit kezébe vett, annak sikerülnie kellett. No, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, végre biztosítva volt egy olyan összeg, hogy a Piktorral valami topánfalvi győző nevűvel megalkuthatott, és neki előleget adhatott. Topánfalvi hamar hozzá is fogott Jahodovszka megörökítéséhez, amiből látszik, hogy Topánfalvi rendkívüli szellem lehetett, mint hogy a negyedrendű festőknél a megalkuvás és az előleg fölvétele után rendesen nem a kép következik, hanem a megrendelő bosszú szomjas dühe, amellyel az odébb állott Piktort kutatja. Szóval jó mesdjébe került a dolog, csak egy nem sikerült Druzsbának. A rejtélyes öreg urat megtalálni, akinek a zsebkendőjén kovik a vagyon 9 ágú koronáját látta. Pedig ő volt preliminálva a legnagyobb összeggel, és tőle függött a ráma szépsége. De csütörtök múlt csütörtök után, s az öreg úr csak nem mutatkozott a pávában. Kovik doktor már csúfolni kezdte Druzsbát.
No te hólyag húzó izgonc, hát mégse csípted meg az öreget?
Talán megneszelted.
Az a furcsa, hogy azóta maradt el, mióta Sipsirica Krakkóban van.
Hát te balod fantaszta.
Jahodovszka nem messze állt tőlük, beszélgetésbe merülve Mlinecki Pállal. De mintha hallott volna valamit ebből, s bosszúsan fordítá a fejét errefelé, mire a doktor, ki különben is igen kellemetlen fráter volt, oda kiáltott neki.
Arról beszélgetünk, Jahodovszka, hogy miért nem jár most ide az öreg úr, akinek a fiákerje künn ácsorgott csütörtöki napokon.
De Jahodovszka csak vállat vont, és közömbösen felelte.
Az ördög tudja. A vendégek, a hajtűk és a zsebkendők, édes doktor úr, rendesen úgy vesznek el, hogy az ember nem tudja, mikor, hova és mi okból tűntek el.
Hát így teltek múltak a napok s a hetek a fehér páva birodalmában. Hanem aztán eljött a nyár is, és megint nagy dolgok voltak készülőben. Éppen a vakációnak kellett kezdődnie, mikor a gimnázium azt az értesítést vette a Zólyom megyei törvényszéktől, hogy egy Kopál Domokos nevű zólyomi ügyvéd, a gimnázium volt tanítványa elhalálozván, Zsámfaluban fekvő ingatlanait a gimnáziumra hagyta, mégpedig olyan módon, hogy azok jövedelme évenként a tanárok között osztassék fel. Lett nagy öröm erre a tanári karban. Ej, no, derék dolog. Van hát mégis hála a világon. Mindjárt tartottak is egy nagy konferenciát, és addig is, míg a hivatalos formalitások lefolynának,